Figyeljetek rám, mert egy fontos mondattal szeretném kezdeni a mondani valómat. Az emberek közül senki sincs olyan közel egy ember szívéhez, mint az édesanyja, és senkinek sincs olyan súlya a lelkében, mint az édesapjának. Gondolkodj rajta, hogy egyetértesz-e ezzel a mondattal. Persze tudom, hogy bizonyos körülmények között ez az alapelv megborul, de mégis, hogyha az élet alapvető, természetes és isteni folyását tekintjük, akkor mégiscsak ez az igazság. Hogyha a szüleid közelében nőttél fel, családban nőttél fel, akkor talán te is igazat adsz nekem. És ez még akkor is így van, hogyha nem jól mentek a családban a dolgok, és talán még akkor is így van, hogyha valaki az édesapjától vagy az édesanyjától távol nőtt fel. Egyszerűen a teremtés rendje és isteni alapelvei szerint senki sincs olyan közel egy ember szívéhez. Senki sem tud olyan közel férkőzni egy ember szívéhez, mint az édesanyja, és senkinek sincs olyan súlya egy ember lelkében, mint az édesapjának. Gondold végig. Azt a szeretetet és azt a gondoskodást, amit egy édesanya adhat valakinek, azt senki más nem tudja überelni. És azokat a szavakat és azokat a tetteket, amelyeket egy édesapa mond valakinek, vagy tesz valakivel, az senki más nem tudja annak a súlyát überelni a lelkében. Isten különleges szerepet szánt az ember életében az apának és az anyának. Miért? Azért, mert rajtuk keresztül adja az életet, és ők azok a személyek, akik a legnagyobb befolyást és hatást tudják gyakorolni egy ember életére. Isten így rendelte. Így is van helyén, hogy az életenek az első 10-20-30 évében ez a befolyás és ez a hatás érvényesüljön. Egy ember életében az apa és az anya olyan, mint két forrás, amelynek a vizéből egész életében inni fog, és amelynek a vizei elkísérik, mint halálig. Ezért nagyon nagy felelősség édesanyának lenni, és ezért nagyon nagy felelősség édesapának lenni. Anyák napján meg szoktunk emlékezni az anyákról, és méltatjuk, bátorítjuk, erősítjük őket, szerintem nagyon helyesen. Fontos, hogy az apákkal is ugyanezt tegyük, hogy őket is méltassuk, és őket is bátorítsuk és erősítsük, mert higgyétek el, nekik is nagyon nagy szükségük van rá. Egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk manapság, ahol az apaság, a férfiúság komoly támadások keresztüzében van, és nagyon sok férfi kimozdult, vagy kiesett arról a helyről, amit Isten neki szánt. Ezért ezen a mai napon, amikor egy társadalmi egyezmény szerint apák napja van, arra gondoltunk, hogy mi is megemlékezünk az édesapákról, és szeretnénk bátorítást, erősítést, támogatást adni nekik. Nem tudom, egyetértetek-e ezzel? Apák, egyetértetek vele? Anyák? Mindenki más? Nos, ha egyetértetek, akkor vágjunk bele. Van egy keresztény berkekben közismert mondás, mely szerint a férfi a család papja. Hallottátok már ezt a mondást? Ki az, aki hallotta? Érdekes ez a mondás. A kérdés az, hogy mit jelenthet, illetve hogyan lehet betölteni. Én arra gondoltam, hogy a mai napon erre próbálok választ adni, természetesen Isten igéje kijelentésének a fényében, hogy mit jelenthet ez a mondás, milyen bibliai alapja lehet ennek, illetve hogy hogyan lehet betölteni ezt a mondást. Kezdjük talán azzal, hogy mit jelent papnak lenni. Milyen ember a pap? Hogyha rágondolunk a bibliai beszámolókra, és átgondoljuk azt, hogy kik voltak a papok, hogy milyen emberek voltak a papok, akkor azt hiszem egyértelműen mondhatjuk, hogy a pap egy olyan személy, aki az Isten és az emberek között áll, mint közvetítő, azért, hogy a két fél kapcsolatát szolgálja. Ez Izrael népének az életében is így volt, amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy szenteld az én papommá Áront, hogy az én színem előtt álljon, és különböző dolgokat tegyen. De nem csak Izrael népével kapcsolatosan olvasunk erről, hanem más népekkel kapcsolatosan is. Szinte minden nép életében, akik tiszteltek valamiféle felsőbb erőt, vagy Istent, vagy istenségeket, voltak olyan emberek, akik a két fél között álltak azért, hogy ennek a két félnek a kapcsolatát szolgálják. És úgy tűnik, hogy ez egy helyén való dolog, mert Isten is így akarta. Sőt, amikor eljött Isten fia ebbe a világba, akkor az ő egyik tisztsége is az volt, hogy pap legyen. Hogy ő legyen az a tökéletes, igazi főpap, aki az atya, a teremtő és az elveszett emberiség kapcsolatát helyreállítja, és ezt meg is tette, és amikor feltámadt a halálból és visszatért a mennybe, azóta is ennek a kapcsolatnak a szolgálatában áll. Tehát a pap az az ember, aki az Isten és az emberek között áll, mint közvetítő, azért, hogy a kettejük kapcsolatát, a kétfél kapcsolatát szolgálja. A kérdés az, hogy ez a tisztség, ez a funkció, ez a feladat, ez ráillik-e egy családfőre? Ráillhet-e egy férfire? Ráillhet-e egy apára? Mondhatjuk-e azt, hogy egy férjnek, egy családfőnek, egy apának az az Istentől való hivatása, hogy Isten és a családja között, mint közvetítő ott álljon, és a két fő kapcsolatát szolgálja. Szerintetek? Igen. Én azt gondolom, hogy van a férjeknek, van a férfiaknak egy ilyen feladata az Istentől. Azt írja a Biblia, a Korintoszi első levél 11. fejezetének a 3. versében, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinek feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Itt látható egy rend, amiben Isten belehelyezte az emberi életet. Hogyha sorrendbe tesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy az Isten a feje a Krisztusnak, hogy Krisztus a feje a férfinek, és hogy a férfi a feje az asszonynak, és azt követően pedig természetesen jönnek a gyerekek. Tehát Isten, Krisztus, férj, feleség és gyermekek. Ez az az isteni rend, amelyben Isten elképzelte, megtervezte a mi életünket, és amiben belekívánt és belekíván helyezni minket. Hogyha ezt a vonalat megfigyeljük és megnézzük, hogy hol van a férfinek a helye, a pozíciója, akkor azt mondhatjuk, hogy a férfi a kapocs Krisztus és a család között. Igaz? Hogy a férfi a kapocs a Krisztus és a család között. Ahhoz, hogy megértsük a férfinek a szerepét, ahhoz az segít bennünket hozzá, hogyha megértjük Krisztusnak a szerepét. Mi volt Krisztusnak a szerepe Isten és a világ kapcsolatában? Az volt a szerepe, hogy kijelentse az Istent az emberiség számára, és hogy út legyen az Isten felé az emberiség irányából, az emberiség számára, és azoknak, akik hittek ő benne, és ma is hisznek ő benne, ő üdvösséget hozott, és Krisztuson keresztül tartja meg az egyházat Isten, és Krisztuson keresztül vezeti az egyházat az Isten. És azt mondja a Biblia, hogy hasonlóképpen, ahogyan a láthatatlan istenség Krisztuson keresztül jelenti ki magát, tartja meg, vezeti, áldja meg az egyházat, ehhez hasonlóképpen Krisztus a férfin, a férjen keresztül kívánja megáldani, megtartani, vezetni a családot. Ez az isteni rend. Egy másik bibliai szakaszt is hadd olvassak fel, ami ugyanezt erősíti meg, az Efézusi Levél 5. fejezetéből a 22.-23. verset. Itt azt írja a Biblia, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Tehát látjátok, hogy Krisztus és az egyház kapcsolatához hasonlítja a férj és a feleség, a férj és a család kapcsolatát Isten. Amilyen módon Krisztus a kapocs az Isten és az emberiség között, olyan módon a férj a kapocs Krisztus és a család között. És ez nagyon fontos, hogy felismerjük, elsősorban ti férfiak, mi férfiak, De fontos, hogy a feleségek is felismerjék, mert akkor fog jól működni az élet. És akkor jön az isteni kijelentés, akkor jön az isteni áldás, akkor jön az isteni vezetés az életünkbe, hogyha ezt a szolgálati utat építjük fel, és ezt a szolgálati utat tartjuk meg. Tehát a férfi a kapocs Krisztus és a család között. Az alapvető igazság, amire a mai beszédemet, a mai üzenetemet szeretném felépíteni, az ezek alapján úgy hangzik, hogy a férj Isten elsődleges csatornája a család megáldásában. Hogyha férj vagy, ha apa vagy, akkor szeretném, hogyha megértenéd ezt, és a szívedre vennéd ezt. Te vagy az a személy, akin keresztül Isten elsődlegesen meg akarja áldani a családot. Te vagy az a kapocs, te vagy az a csatorna, akin keresztül Isten elsődlegesen be akarja önteni az ő jelenlétét, az ő kijelentéseit, az ő vezetését, az ő áldását a családba. És ezért nagyon fontos, hogy mi férfiak ezt felismerve a helyünkre álljunk. Ezért nagyon fontos az, hogy felfogjuk, hogy bennünket az Isten papokká rendelt. És az a terve, az az akarata, az a szándéka velünk, hogy mi legyünk azok a személyek, akik ott állunk Krisztus és a feleségünk, valamint a gyermekeink között, azért, hogy közvetítsünk, hogy csatornák legyünk, és hogy a két fél kapcsolatát szolgáljuk. Nagyon sok férfi van, aki erről nem tud. Nagyon sok férfi van, aki felismeri a küldetését, de ez a küldetés talán nem több egy ilyen humánus, vagy egy ilyen emberileg felfogott felelősségnél. De szeretném, hogyha látnátok, hogy a Teremtőnk, a mi Istenünk rendelte számunkra ezt a küldetést. És ezért meg kell értenünk, hogy mit jelent ez, és el kell foglalnunk a helyünket. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy pap a papa. Két oka van annak, hogy ezt a címet választottam. Az első, hogy szeretem a szójátékokat. A második, hogy szeretnék egy tesztet adni elétek, és ezért is kérdő mondat formájába fogalmaztam meg a címet, mert azt szeretném, hogyha mi férfiak, mi apák szembenéznénk azzal, hogy kik is vagyunk, hogy mit is teszünk, megértenénk azt, hogy Istennek mi a terve számunkra, és felmérnénk, hogy ezt a tervet betöltjük-e. És az a célja a mai beszédemnek, hogy bátorítást adjak, hogy megértést adjak, hogy Istennek a szelleme által inspirációt adjak számunkra, magunk számára, számotokra, hogy ezt a hivatásunkat, amit Istentől kaptunk, betölthessük. Három fontos dologról fogok beszélni ennek az egész dolognak a kapcsán. És természetesen a bibliai forrásokat fogom alapul venni, és az lesz az elemzésnek az alapelve, hogy vajon a Bibliában mit látunk a papságról. Hogy kik voltak a papok a régi időkben, hogy mit csináltak a papok, milyen feladatuk volt a papoknak, és hogy Jézus Krisztus, mint a mi főpapunk, aki az első számú minta, mint pap számunkra, ő ki volt, ő mit tett, ő milyen funkciókat látott el, és lát el most is. Mert az ószövetségi papságnak a mintái, illetve Jézus Krisztusnak a mintái szolgálnak számunkra útmutatásul. Az első dolog, amit szeretnék mondani nektek, és amire felfigyeltem, amikor gondolkodtam ezen a témán, és tanulmányoztam, hogy a pap miért különleges személy. Mi a legfőbb sajátossága a papnak? És arra jöttem rá, hogy az, hogy a pap nem önmagáért él. A pap egy olyan ember, aki nem önmagáért él. Az ő életének nem az a célja, hogy karriert építsen. Egy pap életének nem az a célja, hogy önmagát megvalósítsa. Egy papnak nem az a célja, hogy sok pénzt gyűjtsön. Egy papnak nem az a célja, hogy dicsőséget szerezzen magának, hanem a pap az másokért él. Az Istenért él, aki őt elhívta, és a rábízottakért él, akik felé szolgálnia kell. Ezért, hogyha te apa vagy, ha te férj vagy, akkor tudnod kell, hogy Istennek veled kapcsolatosan is ez a terve, hogy ne önmagadért élj. És hogyha te még önmagadért élsz férfiként, akkor még nem vagy alkalmas arra, hogy férj legyél. Ha te még önmagadért élsz, akkor még nem vagy alkalmas arra, hogy apa legyél. Viszont ha már férj vagy, és apa vagy, akkor végig kell gondolnod, hogy miért élsz. Mi a célod? Egy pap nem önmagáért él, hanem másokért. Ez jelenti egyrészt azt, a Bibliából látjuk, hogy a pap istené. Az első pap Izrael népe körében Áron volt, és amikor Mózes megparancsolta, illetve Isten megparancsolta Mózesnek, hogy Áront szentelje pappá, akkor a következőt mondta vele kapcsolatban. Öltöztest fel Áront a szent ruhákba, és kent fel, és szentelt fel, hogy a papom legyen. Szeretném a végét kiemelni. Nézzétek csak, mit mondott Isten Mózesnek. Azt mondta, hogy szenteld fel őt, hogy a papom legyen. Egy birtokos szerkezet van itt, hogy a papom legyen. Onnantól kezdve, hogy Áron és az ő fiai fel lettek szentelve, onnantól kezdve nem a magukéi voltak, hanem az Istenéi. Ha te férj vagy, ha te apa vagy, akkor az Isten felszentelt téged pappá. És ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve te nem a magadé vagy, hanem az Istené. Mert ebbe a hivatásba állított bele. Mondhatnám azt is, hogy az esküvőd az nem csak egy szövetségkötés volt a feleségeddel, hanem egy felszentelési szertartás, amikor Istennek a papjává lettél. Azért, hogy mindazok felé, akiket rád bíz a jövőben, te közvetítsd őt. Hogy ott állj Isten és a rád bízottak között. A másik dolog, ami benne van ebben az igazságban, hogy a pap nem önmagáért ér, hogy a pap egész élete egy szolgálat. Ahogyan végignézzük az ószövetségi papságot, azt látjuk, hogy ez nem egy időszakra szóló hivatás volt, hanem egy életre szóló hivatás volt. Ha valakit egyszer felszenteltek pappá, akkor pap volt egész életében, sőt, még a fiai is papok voltak, és azoknak a fiai is papok voltak, mert ez egy dinasztikus, alapon öröklődő tisztség volt, legalábbis az Isten elképzelése szerint, ami nem mindig valósult meg. Tehát, ha én az Isten papja vagyok az én családomban, akkor az azt jelenti, hogy az egész életem egy szolgálat. Reggeltől estig, estétől reggelig, és mindent a szolgálat köré kell berendezni. A papoknak a lakóhelyük közel volt Jeruzsálemhez. Miért? Hogy gyorsan odaérjenek. A papoknak az élet ritmusát úgy kellett felépíteni, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. A papok életében minden úgy volt berendezve, hogy ennek a hivatásnak eleget tudjanak tenni. Hogyha Isten papjai vagyunk, mi férfiak, mint családfők, akkor nekünk is úgy kell megpróbálnunk az életünket berendezni, hogy az egész életünk egy szolgálat lehessen. Nem tudom, hogy ez mennyire szimpatikus nektek. Nem tudom, hogy mennyire érzitek tehernek abban az individualista, önmegvalósító kultúrában, amely körülvesz bennünket. De tudjátok, hogy ha mi az Isten tervét akarjuk megvalósítani, akkor nem a világ szerint kell gondolkodnunk, hanem a mi teremtő Istenünknek a kijelentett akarata szerint. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy mit tesz a pap a rábízottakért. Tehát Isten elhívta, Isten felszentelte, a sajátjává tette, és rábízott embereket, mint ahogy ránk apákra, férjekre, a feleségünket és a gyermekeinket. A kérdés az, hogy mit kell tennünk papként a ránk bízottakért. Ahogyan a Biblia kijelentését és leírásait így áttekintettem, a papsággal kapcsolatban négy nagyon fontos funkciót láttam, amit szeretnék megemlíteni, ami egy papnak a feladata volt, és ami egy papnak, a család papjának a feladata ma is. Az első, hogy a pap áldozatokat hoz. Azt írja a Biblia, a Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 1. versében, hogy mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be, aztán folytatja, hogy a bűnökért. Egy papnak az élete az többnyire az áldozatok hozataláról szólt. Egy pap az Ószövetségben, a Szent Sátor körül reggeltől estig az egész műszakban az áldozatok körül forgolódott. Az volt a feladata, hogy amit hoztak Izrael fiai áldozatként, azt levágja, azt elrendezze, azt bemutassa. Aztán az volt a feladata, hogy úgy a nép bűneiért áldozatokat vigyen be. A főpapnak ez volt az egyik legfontosabb feladata, hogy az engesztelés napján bevigye az áldozatot az Úr elé, a népért, és állandóan az élete folyamatosan az áldozatok körül forgott. Nagyon érdekes, gondolkodtam azon, hogy hát az ószövetségi papok legtöbb áldozata, amit bemutattak, végülis nem ők hozták, mert ugye az emberek hozták, ők csak bemutatták, de voltak olyan áldozatok is, amiket nem az emberek hoztak így személyesen, külön-külön, hanem a nép hozott. De azután eszembe jutott Jézus, ami főpapunk, akiről azt írja az új szövetség, a zsidókhoz írt levél, hogy ő önmagát mutatta be áldozatul az Istennek. Tehát nem tőlem kérte el az áldozatot, hogy add ide Tamás, hozd az áldozatot, és én bemutatom, amit te hoztál, hanem azt mondta, hogy én magamat áldozom fel azért, hogy te megmenekülhess. És Jézus Krisztusnak, mint főpapnak az áldozói szerepe az, ami számunkra, apák számára a mértékadó. Mert akkor, amikor mi áldozatokat hozunk, akkor nekünk kell az áldozatot hozni. És ez nem könnyű. Ugye nem könnyű áldozatot hozni. Nekem, mint apának, nem könnyű áldozatot hozni a gyerekeimért. Gondolkodtam azon, hogy milyen áldozatokat hozhatok én, mint férj, mint apa a gyermekeimért. Hát egyrészt a fáradozásomat, a munkámat. Amikor dolgozom, amikor elfáradok. Amikor törődik a testem, a lelkem a fáradozásban és a munkában. Miért csinálom? Azért, hogy magamat valósítsam meg? Nem ez a helyes, hanem az, hogyha azért teszem, mert a rám bízottakat akarom vele szolgálni. Helyén való dolog fáradozni. Helyén való dolog elfáradni. Milyen áldozatot hozhatok még, mint apa? Hát például a lemondást. Amikor le kell mondanom dolgokról. Most nem nekem lesz cipő, hanem a gyerekemnek lesz, nem tudom én, nyári tábor. Vagy más egyéb gyakorlati dolgok. És ez nem mindig könnyű. De egy papnak mégis az a feladata, hogy folyamatosan áldozatokat hozzon. Vagy egy áldozat lehet az, hogy elviselem a gyerekeim nevelésével járó nehézségeket. Hogy elviselem a hülyeségeiket. Vagy elhordozom azt, amikor még mindig nem fogadnak szót. Vagy amikor elhordozom azt, hogy mondom nekik, és abban kell reménykednem, hogy majd talán 15 év múlva eljut a tudatukig. És ez mind áldozat. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezeket a szituációkat. Amikor áldozatot kell hoznod, hogy önuralmat gyakorolj. Hogy ne üst pofon. Vagy hogy szeresd őt. Amikor áldozatokat kell hoznod azért, hogy megtegyél érte valamit. Amikor áldozatokat kell hoznod azért, hogy elmenjél érte hajnali egykor a iskolai bulira. Ezek a dolgok, ezek mind áldozatot jelentenek az ember számára. És a Biblia szerint a pap először is arra van rendelve, hogy áldozatokat hozzon. Miért? Azért, mert a rábízottaknak szüksége van az ő áldozataira. Ahhoz, hogy rátaláljanak az Istenre. És rátaláljanak az Istenrehez vezető útra. Tehát, ha apa vagy, akkor vértezd fel magadat azzal az isteni akarattal és felismeréssel, hogy arra vagy elhívva, hogy áldozatokat hoz. A második dolog, amit a pap tesz a rábízottakért, hogy közben jár. Miközben áldozatokat hoz és közben jár. Ugye? Szóval, tehát ő közben jár. Azaz, odáll Isten elé, a gyerekeim mondják, hogy ezt abba kéne hagynom, de nem bírom. Na, szóval, hogy közben jár? Mit jelent az, hogy közben jár? Az, hogy megáll az Isten előtt, és elkezd imádkozni a rábízottakért. Apák, férjek, az lenne a kérdésem, szoktatok imádkozni a feleségetekért? A gyermekeitekért? Szoktatok közben járni érte? Ez egy nagyon fontos feladata a papnak. Nézzétek meg, hogy mit ír a Biblia Jézusról, mint a mi főpapunkról, a Római Levél 8. fejezetének a 34. versében. Ki ítélne minket kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Jézus nem fejezte be a főpapi szolgálatát azzal, hogy bemutatta értünk az engesztelő áldozatot, és megváltott minket. Hanem miután visszatért a mennybe, azután is papunk maradt. És mit csinál most, mint a mi papunk? Esedezik értünk. Esedezik. Tetszik nekem ez a magyar szó, hogy esedezik. Miért? Mert benne van, hogy ez nem egy ilyen érzelemmentes, objektív, kívülállóként elmondott, nem tudom én, ima. Hanem benne van az, hogy benne van a szíve. Amikor a papnak benne van a szíve, abban, ahogy kéri az Istent, érted? Azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő így jár közben értünk. Nekünk, mint papoknak, ez a másik feladatunk, hogy közben járjunk a gyerekeinkért. Én szoktam imádkozni a gyerekeimért, és név szerint imádkozom értük. És az Úr elé viszem őket, és imádkozom azért, hogy Atyám, könyörülj rajtuk. Atyám, védelmezd őket. Atyám, jelensd ki magadat és a te fiadat nekik. Atyám, őrizd meg őket a gonosztól. Én nem tudom őket megőrizni, de te meg tudod őket őrizni. Atyám, kérlek, hadd lehessenek ők is majd velem ott, a te országodban, ahol én leszek. Ez a legfőbb kérésem hozzád. És akkor imádkozol a gyerekeidért. Te imádkozol a gyerekeidért? Vagy csak a karrieredért? Vagy csak a mindennapi kenyérért? Vagy csak a szolgálatért? Nekünk, mint papoknak, mint apáknak, mint férjeknek, mint családfőknek, az első közbenjárási témánk a családunk kell, hogy legyen. És a gyerekeink hisztek az ima erejében? Hisztek abban, hogy van jelentősége annak, hogyha apaként imádkoztok a gyerekeitekért? Higgy benne, tudd meg azt, hogy az apák imája talán a legerőteljesebb ima, amit egy emberére el lehet mondani. Azt írja Pál apostol Timóteusnak a második levél 8. versében, hogy azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. Nem gyönyörű ez a kép? Én nagyon szeretem a gyülekezetben azt, amikor férfiak együtt vagyunk. És felemeljük a kezünket az Istenhez. És amikor imádkozunk együtt, és érzem a férfiak imájából a tisztaságot, amikor érzem a férfiak imájából azt, hogy ők odaadják magukat az Istennek, kevés dolog van, amiben jobban tudok gyönyörködni az életben ennél. Azt mondja a Biblia, hogy azt mondja Pál apostol, hogy azt akarom, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. Amikor imádkozom a családomért, az Isten engem is formál. Miközben imádkozom a családomért, én is alkalmasabbá válok arra, hogy szolgáljam őket. Ha nem imádkozom a családomért, akkor nem tudom úgy szolgálni őket, ahogyan Isten akarja. Ha nem imádkozom a családomért, akkor lehet, csak emberileg szolgálom őket, vagy nem is szolgálom őket. Akkor urrá lesz rajtam az egoizmus, akkor urrá lesz rajtam az istentelen férfiasság. De amikor imádkozom a családomért, akkor az Isten megváltoztat engem is, nem csak őket. És alkalmasabbá tesz arra, hogy jól tudjam szolgálni őket. A harmadik dolog, amit egy pap tesz a rábízottakért, hogy közvetít. És itt most nem arról beszélek, amikor az Isten felé közvetít a rábízottak részéről, hanem fordítva. Amikor az Isten felől közvetít a rábízottak felé. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ki az első pap, akiről a Biblia említést tesz? Ábel? Nem Ábel? Ábelről? Melkisedek, vagy Melkicedek egész pontosan. Így van. Melkicedekről írja először a Biblia. A pap szó először a Bibliában akkor fordul elő. Megnéztem a konkordanciát, úgyhogy nyugodtan lenerészhetitek, de nekem előnyöm volt veletek szembe. Lehet, hogy én is azt gondoltam volna, hogy Áron volt az első főpap, biztos az első. De rájöttem, hogy nem. Az első pap, akiről beszél a Biblia, Melkicedek volt, aztán beszélnek az egyiptomi papokról, akinek semmi közük nem volt az élő Istenhez. Aztán beszél Jetróról, Mózes apósáról, aki Midján papja volt, és majd csak később, amikor néppé váltak Izrael utódai, akkor jött be az izraelita papság. Tehát az első pap Melkicedek volt, és nézzétek meg azt a képet, ahol először a Bibliában egy pap megjelenik. Figyeljétek meg, hogy mit csinál ez a pap. Mózes első könyve 14. fejezet 18. vers. Melkicedek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki Ábrahám elé, vagy Abrám elé. Ő a felséges Isten papja volt. Tehát Melkicedek a felséges Isten papja volt, emlékeztek, az volt a feladata, hogy ott álljon Isten és a rábízottak között, és közvetítsen. Ebben az esetben Isten Abrámot bízta rá. És azt mondta, te Melkicedek, mi is a te foglalkozásod? Hát pap vagyok. Pap vagy? Na, akkor most szeretnélek elküldeni valakihez, akit rád bíznék, és tegyél meg nekem valamit. Mit tegyek meg, Uram? Mit tegyek meg Abrámért? Te figyelj csak, Melkicedek. Kellene vinned Abrámnak valamit. Mit, Uram? Kenyeret és bort. Kenyeret és bort. És azt minek? Megéhezett? Megszomjazott? Tudod, Melkicedek, majd egyszer el fogom küldeni az én egyszülöttemet ebbe a világba, aki odaadja a testét és a vérét a világ bűneiért. És akkor majd azok, akik hisztek benne, mindaddig, amíg el nem jövök értük, kenyeret és bort fognak enni ennek a hatalmas horderejű eseménynek az emlékére. Szóval fogjad, Melkicedek, a kenyeret és a bort, és vidd el Abrámnak. És akkor Melkicedek már indult is volna, amikor az Úr utána kiabált. Te Melkicedek, várjál csak, még azt is szeretném, hogy megáldjad őt. De erről majd később. Szóval a lényeg az, hogy Melkicedek jön, és hozza a kenyeret, és hozza a bort, és odaadja Abrámnak. Ha én pap vagyok, már pedig az vagyok, akkor Isten azt akarja, hogy adjak át bizonyos dolgokat a rám bizottaknak. Mit kell átadnom most apák napja alkalmából a gyerekeimnek? Mit kell átadnom nekik? Csak is azt, amit az Istentől kaptam. Nem azt, amit én kitalálok, ha lehetséges, hanem azt, amit az Istentől kaptam. Mik azok a dolgok? Gondolkodtam azon, hogy nekem mit kellene átadnom a gyerekeimnek. Nem vagyok ebben mindig olyan jó egyébként. De milyen jó, hogy ma tudunk erről gondolkodni, nem? Szóval én arra jutottam, hogy talán az első helyre a szeretetet tenném. Mert az Isten szeretett. És azt, hogy az Isten szeretett, azt a gyerekek nem elsősorban az édesanyjukon keresztül kell, hogy megtapasztalják, hanem az édesapjukon keresztül. Fantasztikus egy anyának a szeretete, minden bizonnyal. De egy apának a szeretete nagyon erős. Egy anyának a szeretete megvigasztal. Egy apának a szeretete megtart. És amikor tudom szeretni a gyerekeimet, akkor vetek az életükbe megtartó erőt. Nemrégiben az egyik lányom elment egy osztály bulira, iskola bulira. És tudjátok, amikor az ember lánya 15 éves, és gondolkodik azon, hogy elengedje egy iskolai buliba, akkor sok minden megfordul a fejébe. És amikor kiszállt a kocsiból, azt mondtam neki, figyelj csak, olyan dolgokat tegyél, és olyan dolgokat mondjál, amiről gondolod, hogy nekem tetszene. És hogyha ezt úgy mondom neki, hogy közben tudja, hogy szeretem őt, és nem fenyegetően mondom, akkor én hiszem, hogy ez meg fogja őt tartani. Olyan sokat gondolkodtam, hogy törvényeket kell a gyerekeimnek átadnom? Rendszabályokat? Fenyegetést? De arra jutottam, hogy nem ez az, ami megtartja őket, hanem az, hogy ha az Isten szeretetével szeretem őket, és persze emellett még más dolgokat is próbálok adni nekik. Például nagyon fontos, hogy közvetítsek nekik egy Krisztus kapcsolatot. Ez a második dolog. Nem akarom belekényszeríteni őket a Krisztus kapcsolatba, de szeretném, hogy lássák, hogy én Krisztus kapcsolatban élek. És én szeretnék egy olyan Krisztus kapcsolatban élni a gyerekeim előtt, ami alapján azt fogják látni, hogy ez egy valós dolog, És ez a Krisztus kapcsolat, ez képes egy ember életét megváltoztatni. Nem teszi őt tökéletessé, de rajta tartja egy helyes úton. Mi az, amit még átadhatok a gyerekeimnek? Átadhatok hitelességet. Kell, hogy lássák, hogy hiteles ember vagyok. Nem azt kell lássák, hogy tökéletes vagyok, hanem azt, hogy hiteles vagyok. Hogy önazonos vagyok. Hogy nem vagyok kétszínű. Hogy nem élek kettős életet, mint némely kétéltű keresztények. Hanem én egyenes úton igyekszem járni. Mi az, amit még átadhatok a gyermekeimnek? Átadhatom az Isten ismeretét. Átadhatom azokat az igazságokat, amelyeket én már megtanultam, amiket én már megértettem. És hogy hogyan? Sokféleképpen. Azt mondta Mózesen keresztül az Úr Izrael fiainak, hogy maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat a fiaid előtt, és beszélj azokról. Akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Mit mond Isten Izrael fiainak? Azt mondja, hogy figyelj csak, én adtam neked igéket hova? A szívedbe. Tudod, hogyha Isten ad neked igéket a szívedbe, azt nem csak azért adja, hogy te felépülj tőle, hanem azért is adja, hogy megoszd a fiaiddal. És azoknak a fiaival. És nem föltétlen egy Biblia óra keretében, bár az is nagyon áldott. Hanem nézzétek, mit mond az ige. Azt mondja, hogy akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár felkelsz. Add át a fiaidnak azt, amit te megismertél Krisztusból. Mert őket is az Isten beszéde fogja megőrizni. Ez az a tanítás, amit adhatunk meg. És mit adhatunk még a gyerekeinknek? Adhatunk a gyerekeinknek mintákat. Arra, hogy mi hogyan oldunk meg dolgokat, és mit csinálunk, hogyan reagálunk le dolgokat, hogyan élünk, hogyan kezelünk problémákat, hogyan kezelünk konfliktusokat. Ezek mind-mind minták. Nem tudom, hogy neked eszedbe szokott-e jutni az élet különböző helyzeteiben, hogy az apát hogy csinálta, ha vele éltél. Amikor mondjuk a gyerekeidet nevelni kell, és vagy előáll egy konfliktus helyzet, eszedbe szokott-e jutni, hogy a te apát hogy csinálta? Ez olyan érdekes, hogy lehet, hogy az élet egy bizonyos szakaszában azt mondja az ember az apjára, hogy na hagyjuk az öreget. De később, amikor belekerülünk bizonyos helyzetekbe, mégiscsak az jut eszünkbe. És azt vesszük elő. És lehet nem is akarjuk, de azt kezdjük el másolni, amit ő csinált. Tudtad, hogy milyen lenyomatot hadsz a gyerekeidben azzal, ahogy te csinálod a dolgokat? Érzelmi lenyomatot hagysz bennük. Olyan, mint a homokozóba, amikor belenyomja a gyerek a homokba azt a formát. Ilyen formákat nyomunk bele a gyerekeinknek a lelkébe. Mi apák. Tehát a következő feladatunk az, hogy közvetítsünk. A negyedik feladat, amit a pap tesz a rábízottakért, hogy áld. Ez egy nagyon jó dolog. Apák, férjek, szoktátok áldani a családotokat? Amikor csak kimondod, hogy legyen így az ő életében. Legyen úgy az ő életében. Ez már nem közbeni árás, amikor nem kérem az Istent, hogy legyen, hanem kimondom, hogy legyen így. Legyen védelem az én gyermekeimen. Legyenek egészségesek az én gyermekeim. Legyenek megoltalmazva minden ellenséggel szemben. Növekedjenek föl egészségben. Ismerjék meg az Urat. Fussák meg az ő pályájukat az Úr Jézus nevében. Amikor megáldom őket. Nézzétek meg, hogy mit mondott Melkicedek Abrámnak. Azt mondta, illetve azt írja róla az ige, hogy mi odavitte a kenyeret és a bort, és azután megáldotta Abrámot. És azt mondta, áldott vagy Abrám feleséges, a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. Nézzétek csak, az áldás a száján jött ki. Tehát mondta, kimondta hangosan. És mit mondott ki? Kijelentő módban mondott ki egy mondatot. Nézzétek csak, azt mondta, hogy áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt. Amikor én megáldom a feleségemet, és megáldom a gyerekeiket, nem az ő fülük hallatára föltétlen, hanem amikor az Úr előtt állok, mint pap, de akár a fülük hallatára is, akkor azt mondom, hogy áldottak vagytok, és az Isten védelme van rajtatok, és a minden isteni tervet és isteni ígéretet kimondok ő felettük. Áront és a papokat Ez, erre rendelte többek között az Isten. Nézzétek, mit ír az 1 Mózes 14, 10, ez egy másik igely, az el van írva, de majd helyesbítjük. Mondd meg Áronnak és a fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. És nem akarok belemenni, mert erről is lehetne külön beszélni. De nézzétek, hogy mit mond. Legyen így. Áldjon meg, védjen meg, fordítsa rád. Ezek jó kívánságok, amikben erő van. És nézzétek, hogy mi van a végén. Azt mondja, hogy így szóljanak nevemben a fiaihoz. Így szóljon nevemben a fiaihoz. És én megáldom őket. Wow! Azért áldja meg Isten a fiaimat, mert én azt mondom rájuk az Isten nevében. Igen! Azért áldja meg őket, mert amikor én kimondom, akkor az Isten ereje kiáramlik. És azt, amit én kimondtam a szívemből, az Isten akarata szerint, az Isten elkezdi megvalósítani az ő életükben. Ez az áldásnak a hatalma, és ez az apai áldásnak a privilégiuma. Ezért, hogyha férfiak vagytok, ha apák vagytok, akkor áldjátok a gyerekeiteket. Szóval ez a négy feladat volt. Szedjük össze, mi volt ez a négy. Mit tesz a pap? Áldozatokat hoz, közben jár, közvetít, és áld. Na még egyszer, hogy lesz ebből gyakorlat? Tehát egy, áldozatokat hoz, közben jár, közvetít, áld. Ez a házi feladat. Harmadik kérdés. Megpróbálok rövid lenni, bár ez is nagyon fontos. Szóval, mire van leginkább szüksége a férfinak, hogy a családpapja lehessen? Ez egy fogós ravasz kérdés. Mire van leginkább szüksége a férfinak, hogy a család papja lehessen? Bölcsességre? Céltudatosságra? Kenetre? Erőre? Igen, ezekre is. De én arra jutottam, hogy egy férfinek leginkább arra van szüksége ahhoz, hogy a család papja lehessen, leginkább a feleségére van szüksége. Na, ezt nem gondoltátok volna. Pedig igen. Leginkább a feleségére. Ismeritek azt a mondást, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy erős nő. Amikor azt érzem, hogy Orsi ott áll mögöttem, higgyétek el, az nekem szárnyakat ad. Senkinek a támogatása nem jelent nekem annyit, mint az övé. Örülök, ha imádkoztok, értem. Örülök, ha bátorítotok. De azt kell mondanom nektek, hogy ez nem ér, nem tudja überelni azt a támogatást, amit a feleségem ad nekem. Úgyhogy kedves feleségek, ezen a ponton úgy érzem, hogy hozzátok is szólnom kell. Mert ha szeretnétek, hogy a férjetek, a családotok papja legyen, amit az előbb leírtam, lehet, hogy ott magatokba hálát adtatok az Úrnak. Épp, hogy nem mertétek hangosan kimondani, Uram, köszönöm neked, hogy most szóltál az én férjemhez. Most már tudja legalább. De tudd meg, hogy nagyon nagy szereped van abban, hogy a férjed Istennek a papjává váljon az ő családjában, és melletted és a gyerekeid mellett. Szóval a kérdés talán úgy fogalmazható meg, ja, bocsánat, ez nagyon fontos bibliavers, példabeszédek 14.1. Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. Wow! Ez Isten beszéde. Ez is az. Az asszonyi bölcsesség az felépíti a házat, viszont az asszonyi bolondság le tudja rombolni. Ezért nagyon fontos, hogy feleségek legyetek bölcsek. És ne romboljátok a házatokat, hanem építsétek a házatokat. És azt kell végig gondolnotok, hogy hogyan viszonyultak a férjetekhez, hogy hogyan beszéltek a férjetekkel, és hogy mit tesztek a férjetekért. Ezt a három dolgot kell végig gondolni. És ebbe fogod meglátni a bölcsességet, vagy a bolondságot. Szóval a kérdés az tehát, hogy mire van szüksége a férfinak a felesége részéről? Három dolgot szeretnék csak megemlíteni. Az első, békességre. A férjednek békességre van szüksége. Az asszony nagy békességet tud teremteni a családban, de nagy feszültséget is tud teremteni a családban. Volt egy nagy hős, az Isten hívta el, úgy hívták, hogy Sámson. Megint egy szójáték eszembe jutott, mindegy. De amikor eljött a Samson Night, mindegy, szerintem érdekes. Tehát amikor eljött az este, és elment Delilához, akkor azt mondja, ugye Delilát megfenyegették, hogy kutassa ki, hogy miben van az ő csávójának az ereje. Na most nem, mit mondjak rá. Szóval, és akkor kutatta, de nem akarta megmondani Sámson. És mit csinált? Azt mondja, hogy addig beszélt, hogy Sámson halálosan belefáradt. Így mondja a Biblia. Sámson azon gondolkodott, hát mégse köthetem fel magamat, mert az nem lenne szép dolog. Mit csináljak? Ezt nem lehet kibírni. És végül elmondta a titkát. Mi lett belőle? Hát nem volt tovább pap, az biztos. Lett egy tömlőc lakó, malomkő húzogató. Azt mondja a Biblia az egyik helyen, Példabeszédek 21:19, hogy jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal. Ez a zsémbes azt jelenti, hogy veszekedő, kötekedő. Mindig mondja. És ugye modern fordításban ezt úgy mondják, hogy kiszaladok a világból, ugye, tehát jobban puszta földjén lakni, mondja a Biblia. Mint zsémbes asszony. És tudjátok, én úgy hiszem, hogy vannak férfiak, akik ezért hagyják el a családjukat. Most ez egy kemény mondat. Hát miért nem pap már az a fránya? Te rohadt, miért nem vagy te pap? Nem megmondtam neked, hogy legyél már pap? Hát hogy akarsz te így? És akkor a szegény ember ettől olyan motivált lesz, alig várja, hogy tényleg pap lesz. Valahol kint a pusztában, ott szeretne áldozatokat bemutatni az Úrnak, és csak is az Úrnak. Tehát, hogy ez a fontos dolog, hogy békesség. Második, ezt még lenne cizellálni, tudom, de stand-up komedi lenne belőle, úgyhogy haladjunk tovább. A második dolog, amire szüksége van egy férfinek ahhoz, hogy papja tudjon lenni a családjának a feleségétől, az a tisztelet. A tisztelet. Hogy tiszteli őt a felesége. Hogy felnéz rá. Hogy megbecsüli őt. Akkor nagy erő van a feleségek tiszteletében. Engem nem érdekel, hogy a miniszterelnök tisztele engem. Tényleg hótra nem érdekel. Az sem érdekel annyira, persze érdekel, hogy a Csaba tisztele, de az, hogy Orsi tisztele, na az annyira fontos nekem. Ha a feleségem tisztel, lehozom a csillagokat is az égről. Ha nem, elbújok az ágy alá. Tehát azt mondja a Biblia, Efézus 5:33-ban, hogy de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Megnéztem a görögben, nem ismerem elmondani, hogy mit találtam. Komolyan? Mit csináljon a feleség a férjével? Na mindegy, ha valaki tud görögül, nézze meg, vagy mondjam el. Szóval azt mondja, hogy félje a férjét. Félje. Micsoda, mondom, nem akar. Mi? Néztem, hogy fóbosz. Most ne fóbiád legyen a férjedtől, nem arról beszél, csak mint ahogy az Istent tiszteli az ember. Hasonlóképpen tisztelje. Ez nagyon nagy kihívás ebben az emancipált világban. Szeretném hangsúlyozni, figyeljetek, szó sincs arról, hogy a feleség az jelentéktelenebb, alsóbbrendű vagy értéktelenebb. Szó sincs erről. ugyanolyan jelentőségteljes, ugyanolyan értékes, ugyanolyan magasrendű, hiszen Krisztus is az egyházért mindent odaadott. És nem tekintette az egyházat alacsony rendűnek, vagy értéktelennek, vagy jelentéktelennek, sőt, azért adott érte mindent, mert úgy gondolta, hogy ő érte akarja odaadni. Én is, így vagyok a feleségemmel, én ő érte akarok odaadni mindent. Nem vagyok tökéletes, de próbálok tanulni, de én eldöntöttem, hogy ő érte akarok odaadni. Hogy nekem ő az a jelentőségteljes, ő az az értékes, és ő az a magasrendű, akiért én leteszem az életemet. De azt mondja a Biblia, hogy a feleségek viszont tiszteljék a férjüket. A harmadik dolog, amire szüksége van a férfinak a feleségére részéről, az a támogatás. Hogy támogassa őt. Hogy segítse őt. A teremtéskor azt mondta Isten, Mózes első könyve, 2. fejezet 18. versében, hogy ezt mondta az örökkévaló Isten, nem jó, hogy az ember egyedül van, alkotok számára segítőt, neki megfelelőt. Konkrétan az van, hogy segítő. Segítő. Én csinálok valamit, ő pedig segít nekem. Ugye amikor a feleségem a konyhában mesterkedik, és ezt most a szó legjobb értelmében mondom, mert egy mester, én ott maximum ámuldozni tudok, néha segítek. De ő csinálja, és én segítek. De alapvetően az életben azt mondja a Biblia, hogy ez fordítva van. Hogy a férfi csinálja azt, amit az Isten elhívta, hogy pap, és mindent, ami a papi hivatásához tartozik, a felesége pedig segít neki ebbe. Mert egyedül nem tudja megcsinálni. Mert egyedül, én nem tudok egyedül pap lenni. Segítségre van szükségem. És ezért rendelt az Isten egy segítőt, aki segít abban, hogy az lehessek, akivé Isten tett. Nos, kedves barátaim, ez tehát az üzenet. És a kérdés így hangzik, hogy pap a papa? Pap a papa? Lehet, hogy amikor végig gondoltad ezt, azt mondtad, hogy hát azért én még nem tartok itt. Én sem gondolom azt, hogy tökéletes pap lennék. De azon az úton haladok. És szeretném magamat bátorítani, és benneteket is Pál apostolnak azzal a szavával, hogy nem mondom, hogy már elértem. Vagy hogy már tökéletes volnék. Egyetértetek? Férfiak, nem mondom, hogy már elértem, és nem mondom, hogy tökéletes volnék, de igyekszem. Hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Hadd mondjak egy néhány mondatot zárszóként. Emlékeztek a központi igazságra? A központi igazság az, hogy Isten elsődleges csatornája a férfi a család megáldására. És ezt az ördög is tudja, a szemét. És mit tesz? A férfiakat minden eszközzel ki akarja mozdítani, és ki akarja pöckölni erről a helyről. És nem érdekli, hogy hogyan. Sajnos már egy olyan világban élünk, ahol ez jelentős mértékben sikerült is neki. De kedves barátaim, férfiak és asszonyok, mi tehetünk azért, hogy ez ne így legyen. Tudjátok, mit csinált az ördög a férfiakkal? Ellopott tőlük egyetlen betűt. Tudjátok, hogy mi volt az én mai üzenetemnek a célja? Hogy visszaadjak nektek egyetlen betűt. Mert ha te a család apja vagy, akkor Isten azt akarja, hogy a család papja legyél. Csak egy betű. Csak ezt az egy betűt szeretném visszaadni neked. Legyél a családodnak a papja. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy bár a magunk tökéletlenségével próbáljuk kifürkészni a te igazságaidat, és én is csak a magam tökéletlenségével próbálom elmondani azt, de közben mégis érezzük, hogy itt vagy. És köszönjük neked, hogy amit a szívünkben elvégzel, az megváltoztat minket. Urunk, mi nem pusztán haszonélvezői akarunk lenni a te közelségednek, hanem szeretnénk megérteni, hogy mire hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy nem egy öncélú életre hívtál el. Egyikünket sem, de bennünket, férfiakat különösképpen. Hanem arra, hogy hogy megértsük azt a küldetést, azt a hivatást, amit nekünk adtál. Mennyei atyánk, kérjük, hogy segíts nekünk abban, hogy a családunk papjai lehessünk. Adj nekünk tisztánlátást, adj nekünk akaratot, adj nekünk erőt ehhez. Mi most odaszálljuk neked magunkat erre. Most fogunk imádkozni, fogunk énekelni pontosabban, és szeretnék kérni tőletek valamit, férjektől, aki férj, vagy aki feleség, aki apa, vagy aki anya. Ha férj vagy feleség vagy, ha apa vagy anya vagy, akkor azt szeretném kérni, hogy most imádkozz a következő dal alatt. És te mondd el az Istennek azt, amit ma megértettél. Szeretném kérni tőled, hogy ha apa vagy, férj vagy, akkor most imádkozz. És mondd ki az Istennek, hogy én is ezt akarom. És szánd oda magadat erre a dologra. Hozz egy döntést a szívedben. Hogyha eddig csak a család apja voltál, akkor innentől kezdve a család papja leszel. És imádkozz magadért. Feleségek, anyák, kélek benneteket, hogy ne csendben álljatok a férjetek mellett, akkor is, ha itt van, akkor is, ha nincs. Kérlek, hogy ti is imádkozzatok értük. Ha kell, kérjetek bocsánatot Istentől, hogy a ti részleteteket nem tettétek meg ebben. És imádkozzatok a férjeitekért, hogy emelhesse fel őket Isten abba a pozícióba, amelyben látni akarja.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.